műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Május 30-án Budapest beírja magát a futball történelem könyvébe. Az Európai Labdarúgó Szövetség először rendezi meg Magyarországon a kontinentális elitsorozat, a Bajnokok Ligája döntőjét. Magyarország ismét bizonyíthat, ahogy az utóbbi években valamennyi eseményen ezt tette.
Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője, és Kis Róbert Rihárd, turisztikai szakújságíró. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Rádiószínház, kulissza, Völgyi Tóth Zsuzsával.
Jó estét kívánok a hallgatóknak! Önök a Rádiószínház kulisszaadását hallják, a mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. A mai kulisszában Victor Hugo 1793, avagy a Polgárháború című művével foglalkozunk, amelyből 2025-ben rádiójáték is készült, Aranyosi Pál fordításában és Pap Gábor Zsigmond rendezésében. 1793 a nagy francia forradalom válságos éve. A mű ennek az évnek drámai eseményeit sűríti, a Vandé lázadása és Párizs hősei erőfeszítései köré. A forradalom ismert nagyjai és névtelen katonái vonulnak fel drámai küzdelemre, viharzó tengeren, égő városokban, puskás emberektől nyüzsgő erdőkben, középkori várokban, gyilkos ágyú tűzben, a forradalom párizsi középpontjában, mindenek előtt azonban hőseink lelkében tombol a harc, amelyből egy tisztá jobb, becsületesebb világnak kell majd megszületnie. Mielőtt azonban meghallgatnánk Victor Hugo 1793, avagy a Polgárháború című művéből készült rádiójátékunk első részét, idézzük fel vendégeimmel magát a művet és Victor Hugo életművét. A hangmérnök Németh László, a gyártásvezető Vancsok György, a szerkesztő pedig Tarics Péter. És vendégeimet is köszöntöm a stúdióban, Major Melinda színművészt, a rádiójáték narrátorát. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
És dr. Palágyi Tivadar egyetemi docenst, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának tanárát. Jó estét kívánok!
Köszönöm.
Régen volt szó már Victor Hugóról, és bevallom őszintén, hogy én azért gondoltam még tavaly, hogy ezzel a művel itt a Rádiószínházban foglalkozunk, hiszen Jókai emlékév volt, és mint egy kortársa. Van-e valami rokonság vajon Victor Hugo és Jókai között? Hadd kezdjem ezzel.
Elsőként talán inkább Madács jutna eszembe, mert ő neki van ott, amikor a Kepler beszél. Az ember tragédiájában akkor van ott néhány sor, ami arra utal, hogy a forradalmat el kell fogadni annak szennyével és szépségével együtt. Ami tulajdonképpen a Victor Hugónak is itt a fő gondolata. Igen. Hogy hiába volt a terror, hiába történt sok szörnyűség, mégiscsak a végeredmény számít, és ez az ember tragédiájában is megjelenik.
De úgy egyébként Jókai vajon tekintett Victor Hugóra? Tehát az ő művei esetleg, vagy egyáltalán az egyik regényíró a másikra, hát nyilván inkább Jókaira hathatott Victor Hugo, mint fordítva.
Hát mindenképpen Hugo ugye az egész 19. századot átöleli, tehát a 30-31-ben, sőt már a 20-as években megjelennek regényei, és ez az utolsó pont, amiről ma beszélünk, ez pedig 72-es, tehát gyakorlatilag időben egybe vannak. Nem tudom, hogy Jókai nyilatkozott-e Hugóról, valószínűleg így van.
Melinda, beszéljünk az adaptációról, tehát hogy ez hogyan készült, mert azért hát egy regény mindig megsínyli a rádióadaptációt, hiszen húzni kell, hát ez kétségtelen, hogy hogyan fogtak hozzá, és hogyan zajlottak a forgatások.
Hál' Istennek ebben nem én vagyok a szakértő.
Na jó, azért van rálátásom.
Van rálátásom, igen. Én már ugye a kivonatot kapom meg a regényből. Én egy ilyen felkészült ember vagyok, mert még így tanítottak a Színművészeti Egyetemen a mestereim, csak így tudom őket nevezni. Tehát van, aki blattol, és esetleg úgy ül oda, hogy lássuk, mi történik ebben a regényben. Ezt nem szeretem, mert akkor izgulok. Tehát én elolvastam a regényt, és amit a bevezetőben illetőben mondott, most az futott át az agyamon, hogy milyen érdekes volt, amikor elolvastam, és egy regényben van a főhős, akinek szurkolok, van a gonosz és szurkolok, hogy ő bukjon el, mégiscsak egy forradalmi történet, ebben nem volt főhős és antihős. Uh-huh. Tehát láttunk embereket, karaktereket a maguk igazságában, a maguk igazságát elszenvedni, a következményeket elszenvedni, tehát a nagyok következményeit, és közben úgy jut közel egy nézőhöz, egy színdarab, egy regény, ha van kinek szurkolni, és érted valakinek az életét. És a két főhősünk, akár a királypárti, akár a köztársaságpárti, nem árulom el a regény végét, olvassa el mindenki, akkor fölfogja az ember, hogy milyen ára van a hitnek, a meggyőződésnek, vagy a Simorden pap esetében a megbocsátás nélküliségnek, de ugyanakkor találkozunk azzal a paraszttal, aki ebből az egészből nem ért semmit, mert fölgyújtják a szántóföldet, és csak az érdekli, hogy éhen fognak halni az elkövetkezendő 50 évben, és az az anya történet, ahol a regényben három kisgyerek benne reked egy kastélyban, és a történet végén történik velük az, ami az ő fájdalma és az ő panasza. Tehát azok az emberek, az a nagy tömeg, akiket úgy érint ez a háború, akár egy forradalom, hogy nem az ő tettei következményét szenvedik meg, hanem a történéseket. Tehát kit lehet felelősségre vonni, kinek van döntési szabadsága abban, hogy lángba borítunk egy országot. Tehát nekem, tehát én ezzel tudtam menni a regény kapcsán inkább.
Hát jól mondta az imént, hogy olvassa el mindenki, a hallgatók is, hát hallgassák meg a hangjátékot, de nekem az a fix ideám, hogy ez vissza is vezeti az embert az olvasáshoz, tehát ilyenkor szoktuk utána, vagy közben valamikor levenni a regényt a polcról. Tanár úr, tudom, hogy ez egy romantikus regény, meg hát a romantika időszakában, de ugye azt mondta az imént, hogy elég kései. Vajon hatott-e, mert nagyon nagyot ölel, nagyon nagyot merít Victor Hugo, hatott-e már esetleg, vagy megjelenik benne már a naturalizmusnak ez a szisztematizáló jellege, vagy hajlama?
Érdekes, hogy Flaubert maga is nyilatkozik Hugóról, talán nem erről a regényről, hogy általában a nyomorultakról, hogy nincs pszichológia például, hanem fekete-fehér figurák vannak benne. Hugo végig ragaszkodott az ő saját írásmódjához. Tehát amit a Notre-Dame-ban találunk 1831-ben, a Notre-Dame-i toronyőrben, ezeket az ellentéteket, ezeket az egymásra találásokat, ezeket a családi drámákat, amikor testvérek egymásnak feszülnek, vagy itt most jelen esetben a nagybácsi és az unokaöcs, vagy a nevelő, ezek mind megvannak a korábbi regényekben is. Tehát Hugo nem akart igazából tanulni, azt hiszem, a többi stílusból. Ő vitte tovább a saját ihletettsége és inspirációja alapján ezt a romantikus stílust. Ő az összes változáson túl maradt, azt hiszem, olyan, amilyen volt.
Ugye hát egy évszám a cím, ez nagyon kérdéses, ugye később, amikor telik múlik az idő, hogy hát kulcsá válik-e a dolog, tehát hogy tudjuk-e ma azt, hogy mi ez az évszám, úgy kapásból, mint az akkori olvasók tudták. Hát nem hiszem, hogy tudjuk, ugye?
Hugo 80 évvel az események után ír, akkor ez még valószínűleg élt, olyan szempontból is fontos évszám volt, hogy Hugo ezt félig meddig a párizsi kommun hatására veszi elő újra ezt a témát, amikor a terrorral, a forradalommal közelebbről is kezd foglalkozni. A 93-as év ugye a tetőzése ennek a forradalomnak, a királyt már ugye lefejezték, és megindul a terror. Ugye a Robespierre, Danton és Marat hármas itt is komoly szerepet játszik, és a forradalomnak három különböző arcát látjuk, ahol azért a Marat a legnegatívabb, aki úgymond már azt is börtönbe akarja küldeni, vagy a giottin alá küldeni, akiben még csak éppen megfogant a bűn, de még nem követte el, míg Dantont azt egy kicsit emberségesebb valakinek tekinti, és ugyanúgy a szereplők között is van a világos, a fényes forradalmár, és van a sötétebb kicsit, hogy mondjam, ilyen kockafejű forradalmár.
Elvakultam. Merindult mosolyogott közben.
Igen, mert eszembe jutottak olyan részletek a könyvből, igen, hogy amit mondtam az előbb, hogy nem tudom eldönteni, hogy kinek szurkoljak, és ki nyerjen, és amikor már éppen azt gondolom, hogy igen, a változás és a forradalom, akkor egyik hősünk éppen sétál a mezőn, és lát valami nagyon nagy, fekete, több méteres, furcsa, baljóslatú, szürke felhő előtt, és mire rájövök a monológ végére, rájövök, hogy az a giotin, és ahogy leírja, attól kiráz a hideg. És ugye nem a forradalom, tehát nem úgy szerepel a könyvben, vannak csatajelenetek, de nem az egész francia forradalmat olvassuk el a regényben, de ez az egy, ahogy egy ember megéli azt, hogy ez hogy néz ki, és, ez, és akkor még ez nem tudja, hogy mire való, csak van valami furcsa lyuk ott a közepén, amiben pont belefér egy ember feje, és akkor az embert úgy kirázza a hideg, hogy azt mondja, hogy én értem, és amit az előbb mondott, hogy vannak ilyen forradalmak, van Simurden a pap, aki egy összetett jellem, aki a fekét kiszívja egy fekvő koldus testéből, ugyanakkor vért követel, vért és tépet beleket. Tehát úgy megnyugszik az ember, hogy jó, akkor jól gondolom, hogy nem minden fekete-fehér, hogyha szakértője vagyok valaminek, esetleg merek dönteni, de elolvassa az ember a regényt, és arra gondol, hogy én mertem volna azt mondani, hogy akkor ki kell végezni ezt a családot. Vagy én hozhatok olyan döntést, hogy fölgyújtok egy falut, mert a hitem az ennyit ér. Tehát én nagyon szeretem
a valódi... Hát jócskán elgondolkodtad.
Igen, nagyon szeretem azokat a könyveket, amin az ember gondolkozik, és utána fölúcsúdik, hogy de jó, hogy nincs itt egy giotin, és nekem nem ezen kell.
Máskor is így van a szerepeiben?
Vannak ilyen nagyon-nagyon habkönnyű mondjuk vígjátékok, vagy olyan ilyen lányregények, ahol nem ekkora a tétje, és nem viszem magammal haza a gondolatot, de az is kell. De ezek a regények, én nagyon szerettem olvasni gyerekkoromtól, én egy falun nőttem föl, és nem volt jégkorong meg tenisz, hanem néptánc volt meg könyvtár, de ennek köszönhetem azt, hogy lehetett utazni 14 évesen.
Melyik volt
Jókai?
Az a falu?
Téglás Hajdú-Bihar megyében. És mi így nőttünk föl, és erre nagyon vigyáztam, hogy a gyerekem is olvasson. Tehát, hogy a laptopot nagyon későn kapta meg, és minden egyéb mást, ergo, büszkén jelentem ki itt a rádióban, ő tud helyesen írni.
És tud helyesen olvasni ezek Igen. szerint, és ha már itt tartunk, és ezt mindenképp gondolom, hogy nem árt akárhányszor is szóba hozni, hogy állítólag nem olvasnak manapság, vagy nem csak a fiatalok nem olvasnak, általában leszoktak az emberek az olvasásról, és talán a Rádiószínház egy kicsit közelebb vihet minket az olvasáshoz, hogy visszavihet, ahogy az imént is mondtam, de vajon tanár úr hogy látja, hogy egy ilyen régi mű, mert azért ez egy régi mű, és a történet meg még régebbi, hogy hat ma? Ha hat, akkor miért tudhatni?
Valószínűleg kivonatolva van rá esély, hogy ezt szélesebb rétegek elolvassák, hiszen ez egy nagyon bizonyos részei nehezek, filozófikusak. Az előbb beszéltünk a giotinról, amelyet a Hugo szembeállít egy középkori várral, ő szeret ilyen szimbólumokat egymás mellé helyezni, már a Notre-Dame, Párizsi Notre-Dame-ban is ugye a főhős az maga az épület volt, amelyet megostromolnak, itt is tulajdonképpen egy középkori vár a főhős, amelyet
pedig
elégetnek.
Pedig mit tudott ő még akkor a mély lélektanról?
És ezt helyezni szembe a giotinnal. Vannak benne ilyen szép szimbolikus, jól olvasható részek, viszont rengeteg például a név, ami valóban egyre kevesebbet mond nekünk, tehát itt százával sorol föl neveket, de ez Hugónál egyfajta írói düh volt, hogy mindent kiírni magából, tehát nem törekedett egyáltalán a realizmusra, és ez nehézé teszi sajnos a szöveget, tehát nagyon helyes, hogy a Rádiószínházban egy kicsit a lényegre koncentrálva, lerövidítve emészthetőbbé teszik ezt a szöveget.
És magát az írót most azon kívül, hogy van utca elnevezve róla, mennyire tartják manapság számon, vagy tudnak-e vajon róla? Hát hogy a nagy közönség mennyit tud, azt nem tudom, de hát tanár úr a hallgatókkal találkozik nap, mint nap, hogy mennyire olvasott, vagy köztudott.
Hát azt hiszem, hogy Franciaországban azért továbbra is megkerülhetetlen. Ugye ezt a kettős hozzáállást jól mutatja a 30-as években mondta egy másik írótárs, 1930 és a André Gide mondta, amikor megkérdezték tőle, hogy ki a legnagyobb francia költő, azt mondta a költő, azt mondta, hogy Victor Hugo sajnos. Ez jól mutatja, hogy elismerik a nagyságát, de ugyanakkor mindenkit egy kicsit idegesít ez a túlzó jellege, az, a verseinek is, és főleg tulajdonképpen a regényeinek, aztán van ő, van Victor Hugo, aki színdarabokat írt, szinte hogy eljátszhatatlan.
Hát, hogy nem mondjuk az egész romantikát, ugye ahhoz szokták kötni, amikor az Ernánit kifütyülték a színházból.
Igen, az Ernáni csatája, igen, amikor a klasszicisták fütyültek, és a romantikusok
hát
egymásnak feszültek. Tehát ez egy politikai fejlődése is volt Hugónak, aki egy konzervatív királypárti állásponttól lassan eljutott a liberális királypártin keresztül egészen a köztársaság pártin, és egy ilyen forradalmár lett a végén már ezeket a kommünben résztvevő vagy kommunárokat is bújtatta, tehát nem nagyon, nagyon hosszú utat írt tőle. Talán éppen emiatt a társadalmi érzékenysége, a női jogokért való harca, a gyerekmunka elleni harca, sajtószabadság iránti komoly küzdelme máig őt eléggé elfogadottá teszik Franciaországban.
Hát nagyon fontos múzeum a lakása is, ugye?
Igen, hát ugye van egyrészt ott a szigeten is, hogy az anglo-norman szigeten is meg lehet nézni, ahol egyébként pont ezt a regényt is írta, tehát szinte újból visszament számüzetésbe, ahol eltöltött már előtte 18 évet, visszament, hogy ezt ott megírja a magányban. Hát ugye van egy párizsi lakás, amit én jobban ismerek, ez az Hauteville House, ami ugye Guernseyn van, ahol viszont ugye már az Angliához tartozik manapság, tehát az Hugo egy igazi PR, tehát európai dimenziója van. Ő egyébként felszólalt az Egyesült Európa mellett is, tehát ő valóban Brüsszelbe is ugye volt neki lakása, ezeket mind meg lehet ma
nincs
nézni.
Nincs új a nap alatt.
Igen, ugye? Tehát ő nagyon, nagyon messzire terjedt ki az ő hatósugara.
Igen, mondjuk a franciák szerették az ilyesmit mindig, hát hogy is volt Terrel, hogy a lakásának az egyik fele Svájcba ért?
Ferné volt Terben, a francia-svájci határon Genfben.
Igen, és ha jött az adóhatóság, akkor csak átszaladt a másik oldalra.
Igen.
Melinda, meséljen még azért a műről, mert látom, hogy nagyon foglalkoztatta, és akkor ez azt is jelenti a színésznél, hogy akkor utána néz, vagy csak a szövegre koncentrál, és abban
csak a szövegre, pláne úgy, hogy ugye egy rádiójátéknál nagyon fontos a külső szem. Tehát egy narrátornak nem az a feladata, hogy úgy olvassa föl például, amikor az anya keresi a három gyermekét, hogy és akkor átvágtatott a sűrű erdőn is, mert potyog, az majd az anya szereplő dolga, aki ezt majd felolvassa úgy, ahogy felolvassa. Tehát
igen, mint a bemondón.
Igen, de ugyanakkor nem lehet időjárás jelentés sem.
Igen.
Tehát amikor megérkeztek a seregek, és lekaszabolták azt a 8000 embert, akkor véres volt a rét, azt sem lehet így felolvasni. De én nagyon-nagyon szeretem ezeket a munkákat, ahol tényleg azokat az árnyalatokat meg lehet jeleníteni, amit én is hitelesnek érzek, nyilván a külső fül, tehát a rendező is, és általában hallom azokat, akiket már fölvettek, és ahhoz képest kell. Tehát ez egy szimfónia, egy rádiójáték.
Igen, mert most már a hallgatók kedvéért mondom el, hogy nem egyszerre vannak benne a stúdióban, mint régen, hanem külön-külön, és igen, utána keverik össze keverőasztalon a különféle sávokat. Ez nehezíti azért a munkát mindenképpen.
Nehezíti, ugyanakkor koncentráltabb. Uh-huh. Tehát nem nincs idő szétesni, mással foglalkozni, hanem iszonyú koncentráltan csak azzal, ami ott van az ember előtt, és nagyon, én nagyon szeretem ezt a műfajt, akár a narrációt, akár a szereplők részvételét, mert nekem ez újdonság és nagyon érdekes, tehát felolvasni rádiójátékot. Az is érdekes, hogy mikor hallom a kollégát a fülemben, hogy ő azt hogy képzelt el, de én mindig boldog vagyok, mert nagyjából ugyanaz az ízlés találkozik, tehát gondolkodó, olvasó, jól beszélő színészek, és ettől én nagyon boldog vagyok, amikor értem és hallom a szöveget, és nem kell fülelnem, hogy mit is mondott, hogy is hívják. A szinkron ilyen felgyorsult szakma, tehát itt időben megkapom a szöveget, átolvashatom, kiejtési listát kapok, tehát ez nem a gyors talpaló. Tehát ez még mindig az a méves munka, amit annak idején mondjuk Avar Pista bácsi tanított nekünk az egyetemen.
Tanár úr említette azt, hogy, illetve többször is emlegettük a párizsi Notre Dame című Victor Hugo regényt, nagyon híres musical készült belőle Franciaországban, borzasztó nagy siker volt, aztán bejárt a világot, itt nálunk is, azt hiszem, hogy lehetett már hallani. Ennyire élő tud lenni mondjuk ez a történet, a Párizsi Notre-Dame, akkor mondjuk ez a regény, amelyről beszélgetünk, miért nem? Vagy mindenből csinálnak musicalt a franciák is, mint mi?
A 93 azért lenne nehezebb, mert ebben nincs szerelmi szál. Hát ugye, hogyha megnézzük a Nyomorultakat, meg még más regényeket is, de akár a Notre-Dame-ot is, ott azért van szerelmi szál. Itt van egy nagyon fontos női szereplő, ez az anya. De ő az anyaságában emelkedik piedesztára, de semmiféle egyéb funkcióit nincs, illetve hát lehet persze pszichoanalitikusan elemezni a gonosz főhős, aki azért nem csak gonosz, az ő unokaöccse Gauvin, ő benne van némi nőiség, itt ott előjönnek, és ezt elemezték is úgy, hogy ez a Gauvin, ő egy 1871-ben kivégzett női kommun szereplőről lenne félig meddig mintázva. Louise Michelről, tehát de alapvetően ebből hiányzik ez a része, amit mi úgy romantikus történetnek mondanánk, és talán így egy kicsit nehezebb is lenne. De egyébként a Nyomorultakból is csináltak.
Hogyne, hát az még előbb volt. Igen, tehát nagyon ezek
mindenhol. Egyébként a Notre-Dame-ot, mintha most előadták volna Magyarországon.
Én is úgy emlékszem, igen. Nagyon jó dallamokat találtak.
Igen, egy remek kanadai énekessel, meg tehát ott nagyon, ez egy nagyon-nagyon nagy sikerű mű volt. Ez a 93, ez inkább egy kicsit ilyen filozófikus mű arról, hogy a terror szükséges-e, vagy lehetett volna esetleg anélkül is lebontani ezt a középkori várat, mindazzal, amit igazságtalanságból és nyomorból hozzá lehet kötni. A konfliktusok pedig nagyon látványosak, de csak ritkán jelennek meg. Tehát egy-egy ponton jelennek meg valójában ezek a szereplők, és a többi az inkább ilyen történeti, filozófiai, építészeti elmélkedés.
Hát ahogy az imént mondta a tanár úr, hogy azért a tudomány nyilván szeretné, vagy szerette volna már a szereplőket azonosítani, valóságos volt szereplőkkel, foglalkoztatja a kutatást ez a könyv, és egyáltalán az életműben, ha most nem úgy értem, hogy időben hol helyezkedik el, hanem fontosságában.
Beazonosítottak történelmi személyeket, általában 2-3 is van, akiből összegyúrta ugye Victor Hugo magukat, a szereplőit, illetve hát a történelmi regény szabályainak megfelelően mindig vannak valós történeti szereplők is, tehát itt a igen. Danton, Robespierre, Marat hármas, ők egy komoly jelenetben szerepelnek, egy hosszú fejezetben, ahol egymással vitatkoznak, és tulajdonképpen ugyanazokat a problémákat vetik föl, mint amiket a fiktív szereplők is próbálnak megoldani. Mind a három fiktív főszereplőt azonosították, de úgy, hogy legalább 2-3 különböző prototípusból gyúrta volna össze őket.
Uh-huh. Magát nem írta bele?
Annyiban mindenképp beleírta magát, hogy nagyon sokat foglalkozik ezzel a tengeri hajózás, tehát ahol ő eltöltötte ezt a 18 év száműzetését, az főleg az elején a regénynek nagyon fontos, ahol van egy hosszú kvázi hajótörés, meg tengeri csata, azt azért ő a saját száműzetésben élményeiből írta. Elszakadt része Franciaországnak ez a két sziget, és Hugo egy másik regényében, azt hiszem a tenger munkásai el is mondja, hogy ezek a szigetek 701-ben szakadtak le Franciaországról. Igen. A tenger mostapartokat is egyszerűen leszakadtak. Tehát ő nagyon érdekli a földrajz is.
Igen, és nekünk meg mindenképpen szimpatikus, hiszen mi a Fekete Kolostort azért jól ismerjük, és az is egy sziget. És Ilgyőről meg már nem is beszélve. Igen.
Nem is messze onnan. Igen. Bretánytól délre van a Fekete Kolostor.
Igen. És ott még el is hiszik azt egyébként, hogyha egy kicsit itt jobban dobogunk a lábunkkal, akkor ott alul lehet hallani, hogy kong, mert hogy elhitték azt, hogy tényleg ott, amit leírt a Kuncaladár, hogy át lehet menni a másik helyre a föld alatt, hogy az van.
Hát és pontosan egy ilyen átjáróról van itt is szó,
na,
a regény végén.
Akarom kérdezni, hogy vannak ilyen áthallások, igen, ugye? Milyen érdekes.
Igen.
Én kérdezhetek?
Hát persze.
Hogy a Simurdent, az ugye fiktív a pap, ő ki lehetett? Akkor ezek szerint valakiből összegyúrta? Mert ő is egy nagyon érdekes figura, és nem tudom, hogy utáljam, vagy szeressem.
Pont így van megalkotva, hogy ő lenne az, aki aki áldozathozatalra is képes, igen, ugye megmenti a védencét. Ő egy picit olyan, mint a nyomorultakban a Javert felügyelő, aki a végsőkig hajkurázt azt a szerencsétlen Jean Valjean-t, és a végén öngyilkos lesz. Egy kicsit hasonló az ő figurája. Tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy a Javertből lett részben, tehát egy fiktív szereplőből lett ő összegyúrva, és plusz még ilyen kiugrott papokat is bőven lehetett látni, akik átálltak ugye a köztársaság pártiak mellé, tehát vannak történelmi személyek.
És töretlen tulajdonképpen a sikere Franciaországban mindenképpen, de én azt hiszem, hogy Magyarországon is, ugye?
Tehát, a 93-nak?
Igen, mert hogy ez sokszor kiadták emlékezetem szerint, szóval ugye például a antikváriumok polcain megtalálni.
Igen, igen. Én mindig úgy gondoltam, hogy ez talán a kicsit a szocialista rendszerben egy olyan szöveg volt, amit esetleg próbáltak előtérbe helyezni, de nem...
Merő félreértésből. Igen, nem voltak, voltak művek és voltak szerzők, akiket ma nem nagyon értjük, hogy miért engedtek, vagy miért is foglalkoztak, mert azért csak megérti az ember, ha jobban belegondol. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltak, és kedves hallgatóknak pedig ajánlom tehát figyelmükbe ezt a vadonatúj hangjátékunkat, hiszen ez csak éppen tavaly készült, tehát még eddig nem hallhatták, és nem is volt meg a rádiónak egyébként, számos Victor Hugo mű fel van dolgozva a régi időkből, ezt valamiért nem vették elő sosem. Most kiderülhet, hogy miért. Vagy hogy kár volt, hogy nem. Köszönöm szépen még egyszer.
Tanulságos, köszönöm.
Dr. Palágyi Tivadar egyetemi docenst, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának tanárát, és Major Melinda színművészt, a rádiójáték narrátorát hallották. A Rádiószínházban tehát következik Victor Hugo 1793-a vagy a Polgárháború című művéből készült rádiójátékunk első része, amelyhez jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében is a felelős szerkesztő Völgyi Tolzsuzsa.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Avagy a polgárháború. Hangjáték sorozat Victor Hugo regényéből. Fordította Aranyosi Pál. Első rész.
Az 1793-as év tavaszán a Center által Bretagne-ba vezetett párizsi zászlóaljak egyike a rettenetes Szódréi erdőt kutatta át Asztijéban. Csak 300-an voltak, mivel a háború megtizedelte már a zászlóaljat. A katonák lassan, óvatosan nyomultak befelé. Valószínűnek tűnt, hogy csel fenyegeti őket. 30 gránátos, mint előcsatár, élükön egy őrmesterrel meglehetős távolban ment a csapat zöme előtt. Velük a zászlóalj markotányos néja. A markotányos nék örömes csatlakoznak az előhadhoz. Ez ugyan veszéllyel jár, de legalább látnak is néha valamit. A kis előcsapat katonáit egyszer csak elfogta a remegés. Valami sóhajfélét hallottak a sűrűség közepéből, és mintha megmozdult volna valami a bokrok között. A markotányos né rászánta magát, hogy bepillantson a bozót közé.
Megálljatok! Ne lőjetek, bajtársak!
A gallyak nyílása közt, mint valami lombokból épült szobában, egy asszony ült a mohán, kis dedét szoptatva. Ölében két alvó gyermek szőke fejecskéi.
Mit keres itt? Megbolondult, hogy itt csatangol? Csak egy perc is vége önnek. Asszony, bajtársak! Csak egy asszony!
A teringettét! Ezt mi is látjuk.
Ide jön az erdőbe, hogy agyonlőjék. Kinek az ördögnek jutna eszébe ilyen ostobaság?
Éhes vagyok. Félek.
Te vagy a legokosabb.
Ne féljen, mi a vörös sipkás zászlóalj vagyunk.
Azelőtt ezt a zászlóaljat úgy hívták, hogy vörös keresztes.
Ki vagy te, asszonyom?
Hogy hívják?
Michel Fléchard.
Milyen idős ez a kis porony?
Lehet, hogy nem érti a beszédünket.
Azt kérdem, hogy milyen idős a kisded?
18 hónapos.
Elég idős. Mire való ezt szoptatni még? Válasszuk el, adunk neki levest.
Éheznek, szegénykék. Elfogyott a tejem.
Majd kapnak enni, ahogy te is. De nem addig van az csupán. Halljuk csak, mi a politikai véleményed? Nem hallod, mit kérdezek?
A klastromba vittek fiatalkoromban, de férjhez mentem, nem vagyok apáca. A nénikék megtanítottak franciául. A falunkat fölgyújtották. Olyan hirtelen menekültünk, hogy nem értem rá cipőt húzni.
Azt kérdem, hogy mi a politikai véleményed?
Nem tudom.
Mert hát vannak spionok is. Azokat agyonlőjük. Beszélj hát. Csak nem vagy cigányasszony. Mi a hazád?
Cisco anyári vagyok.
Oda való a családod is?
Oda.
Mit csinál?
Meghalt. Senkim sincsen többé.
Ezer ördög. Minden embernek vannak rokonai, vagy legalább voltak. Hát ki vagy te? Beszélj!
Hogy hívják a kislányt? Mert látom, hogy leány.
Georgette.
Hát a nagyobb fiút? Mert ez a kis kópé meg fiú.
René Jean.
És az öcsét? Mert fogadok, hogy az is fiú, a kis pufók.
Gross Allen.
Csinos két kisgyerek. És úgy mórikálják magukat, mint ha már felnőttek volnának.
Beszélj hát, asszonyom! Van-e házad?
Volt. Áréban.
És miért hagytad el?
Mert leégették.
Kicsoda?
Nem tudom. Csata volt ott.
És hová mész?
Nem tudom.
Elég. Térjünk a fő dologra. Ki vagy?
Menekülők vagyunk.
Azt kérdem, melyik oldalon vagy, és kikkel mész? A kékekkel, vagy a fehérekkel?
A gyermekeimmel.
Nekem soha se volt gyerekem. Nem értem rá az effélére.
De a rokonaid? Lássuk hát, kik a rokonaid? Engem Radúnak hívnak, őrmester vagyok. Beszélhetek a rokonaimról. Beszélj hát te is, a te rokonaidról. Mit csináltak? Mit csinálnak?
Földművelők voltak. Apám nagy beteg volt, és nem tudott dolgozni. Az úr 100 botot veretett rá, és apám nyomorék lett. A nagyapám meg hugenotta volt. A plébános úr gálya rabságra küldette. Akkor még nagyon kicsi voltam.
Hát az urad mit csinál?
Elment a háborúba.
Kiért?
A királyért.
Asszonyom, mi párizsiak vagyunk, amint látja.
Ó, én Istenem, teremtőm, el ne hagyj.
Ne babonáskodjunk.
No, az már igaz, hogy gyönyörű kis lurkók. No, asszonyom, ne féljen. Higgy el, nem bánná meg, ha fölcsapna a zászlóaljunkba. Csak oly élete lenne, mint nekem. Engem uszádnak hívnak. Markotányos nő vagyok. Tudja, hogy mi az? Aki inni ad azoknak, akik lövöldözik és gyilkolják egymást. Hogy az ördög vinni el a dolgukat. A lábunk meg majdnem egészen egyforma. Adok önnek az én cipőim közül. No, jöjjön velünk.
Éhes vagyok.
Tessék, itt egy falat kenyér. Törje csak háromba maguknak.
Köszönöm.
Szomjas vagyok.
Én is szomjas vagyok.
Nincs itt valami patak ebben a ménkű erdőben?
Neztek, víz nincs, de szükségkor ez is megteszi.
Nem jó, mar!
Pedig jó ital ez.
Abból a szíverősítőből?
Igen, mégpedig a legjavából. Hanem hát parasztok, szegények.
Az őrmester közelebb lépett az asszonyhoz, és szemeit a csecsemőre függesztette. Az fölemelte a fejét az anyja kebléről, nyájasan föltekintett szép szemeivel a mogorva, bozontos, fakó arcra, és mosolyogni kezdett. Az őrmester elfordult. Egy nagy köncsebb gördült végig az arcán, és megállt, mint valami gyöngy a bajusza végén.
Bajtársak! Mindebből az sül ki, hogy a zászlóaljunk ma még apa lesz. Beleegyeztek? Ha igen, akkor fölfogadjuk ezt a három gyermeket.
Éljen a köztársaság!
Rendben van. Íme ők a vörös sapkás zászlóalj gyermekei.
Három fej egy sapka alatt. Nézze csak, mi vásod kinézése van már is a kicsikén.
Ilyen a köztársaság!
Jöjjön, polgártársnő!
Az 1793-as tavaszon, ugyanakkor, amikor Franciaország minden oldalról támadás alatt állt, a La Manche csatornán a következő eset történt. Június 1-én este, körülbelül egy órával naplemente előtt a Bonnuiti öbölből egy Claymore nevű korvett vitorlázott ki. Ez a hajó, noha a francia volt a legénysége, az angol hajóhad részét képezte. Latour d'Auvergne herceg parancsolt az angol flotta fölött. A Claymore korvett kapitánya pedig a Szent Lajos lovag, Boa Bertoló gróf volt.
Kapitányi napló 1793. június 1-e. Indulásunk óta nem hagy nyugodni, hogy egyik útitársunk valamiféle kalandon töri a fejét. Mikor kihajózás előtt a fedélzetre lépett, jól megnéztem magamnak. Magas öreg ember volt, egyenes és izmos, szigorú arcvonásokkal. A korát nehéz lett volna meghatározni, mert egyszerre vénnek is, és fiatalnak is látszott. Az aggastyán fejét magas tetejű, széles karimájú kerek kalap vette, amely lehajtva parasztkalap, egyik oldalán kokárdás zsinorral fölkapcsolva pedig katonas üveg. Latour d'Auvergne herceg személyesen vezette őt a fedélzetre. Viszontlátásra, bátyám! Így búcsúzott az öregembertől.
A Claymore sűrűködben hajózott. Valamivel 10 óra után a kapitány és La Vieuville lovag lekísérték a parasztruhába öltözött férfit a kabinjáig. Mielőtt az belépett, halkan suttogva szólt.
Önök ismerik, uraim, a titok fontosságát.
A sírba visszük magunkkal.
Ami engem illet, álljak bár a halál előtt, mégsem fogom megmondani. Jó éjszakát!
Meglátjuk, válik-e belőle vezér.
Egyelőre ő legalább herceg.
Ahogy vesszük.
Franciaországban csak nemes ember, de Bretagne-ban herceg.
Mint a Latremouille-ok és a Rohanok.
Akikkel közeli rokon.
Franciaországban és a király fogatán ő már kicsupán. Épp úgy, mint én gróf, ön pedig lovag.
De hol vannak most ezek a fogatok?
Ha nem akad francia herceg, be kell érni egy Bretagne-val.
Rigaud helyett nem is. Sas helyett egy hollóval.
Kesejűt jobb szeretnék.
Bizony az igaz. Csőr és karmok elkelnének.
Majd meglátjuk.
Igen, itt az ideje, hogy egy vezért találtassék. Nos, parancsnok, én ismerem körülbelül valamennyit, aki csak számba jöhet. Egyikük sem olyan vasfejű fickó, mint amilyen nekünk kell. Tatlenó együgyű fuvaros. Stofflé furfangos erdőkerülő. Gaston Borbét szóra sem méltatom. Minek vesződünk mi a forradalommal? És mi a különbség köztünk és a republikánusok között, ha fodrászok által vezéreltetjük a nemes embereket?
Ez a hitvány forradalom minket is elragad.
Nem csoda. Rüh, amely egész Franciaországot ellepte.
Igaz. Csak Anglia ránthat ki ismét.
Ki is fog rántani? Ne féljen, kapitány.
Hanem addig... Csúf egy betegség ez.
Fájdalom, úgy van. Szemét nép mindenfelé. Milyen emberek állnak itt szemközt ebben a vandéi harcban? Egyik oldalon Santerre, a serfőző, a másikon Gaston, a Borbé.
Borbé, na szép.
Egy herceg kellene. Igazi herceg, királyi vérből.
Kedves lovagom, a királyi hercegek nem igen akarnak jönni.
Meg leszünk hát nélkülük is.
Kíséreljük meg ezzel a tábornokkal.
Nagy úr, az tagadhatatlan.
Hiszi ön, hogy elég nagy ide?
Csak jó legyen.
Azaz kegyetlen?
Boa Bertoló gróf, ön meglelte a szót. Kegyetlen. Igen, olyan kell nekünk. Ebben a háborúban nincs helye az irgalomnak. A vérengzők órája ütött. A királygyilkosok levágták 16. Lajos fejét, mi viszont 4 felé hasítjuk őket. Aki a legkérlelhetetlenebb, az itt a legjobb tábornok.
Mi volt ez?
A hajó belsejéből jött.
Gyerünk a fedél közbe!
Az ütekből egy ágyú elszabadult. Borzasztóbb esemény a tengeren alig ha fordulhat elő. Az ágyú, mely elszakítja kapcsait, egyszerre természet fölötti vadállattá válik. Mint a tekeasztal golyója, futkos kerekein a rövid vaskos tömeg, és a hajóval hajlik és gördül, majd jobbra és balra, majd előre és hátra. Egy perc alatt talpon volt az egész legénység. A tűzmester követte el a hibát, aki elmulasztotta betenni a lekötő lánc anyasrófját. Boa Bertolo kapitány és La Vieuville hadnagy, akik pedig rettenthetetlen férfiak voltak, megálltak a hágcsó tetején, és némán, sápadtan, habozva tekintettek le a hajó közbe. Valaki a könyökével félretaszította őket és lement. Az utas volt, a paraszt, az az ember, akiről néhány perccel előbb beszélgettek.
Teljes készültség! Azonnal dobáljanak le mindent a hajók közbe! Mindent, ami alkalmasnak látszik, hogy az ágyút megakassza! Matraszokat, ágyneműt, vitorlazsákokat, mindent! Hiszen Istenben, lovag?
Igen, nem, néha.
Mikor? Vihar alatt?
Igen, és olyan percekben, mint ez a mostan.
Csak is az Istenben tett most meg!
Kapitány úr, engedélyt kérek!
Senki nem szállhat alá! Az ágyú agyon nyomja!
Elnézést kérek, kapitány úr! Leugrott! A tűzmester leugrott!
Mit művel?
Rettenetes, óriási látvány kezdődött, az ágyú harca a tüzér ellen. A tüzér egy szögletbe húzódott, és markába szorítva egy vasrudat a hajó egyik bordájához támaszkodott. Várta az ágyú közelettét.
Ide gyere! Jössz ide mindjárt!
Azonnal jöjjön vissza! Eltiporja!
Gerhard! Nem találta el. Mellette csapódott be.
Láncot! Ragadja meg!
Nem lehet, kapitány úr! Túl rövid a lánc!
Az öreg, aki eddig mozdulatlanul állt, most maga tört előre, gyorsabban, mint az ágyú vadrohanása. Fölkapott egy zacskó hamis bankót, és kockáztatva, hogy őt is eltiporja, szerencsésen odalőtte az ágyú kerekei alá. Az ágyú megbotlott. A tüzér, megragadva a legkedvezőbb percet, bedugta a vasrudat az egyik hátsó kerék küllői közé. Az ágyú megállt.
Megcsinálta! Megcsinálták!
A baj nem múlt. Lékeket betömni, törmeléket eltakarítani.
Tábornok úr, íme itt van ez az ember. Az ő hibájából szabadult el az ágyú.
Így igaz. Az egész legénységet veszélybe sodortam. Állok a megtorlás elébe.
Tábornok úr, nem gondolja, hogy ahhoz, amit ez az ember tett, ahhoz a följebb valóinak is szava van?
De, azt hiszem.
Méltóztassék kimondani a szót.
Ez az ön dolga. Ön a kapitány.
De ön a tábornok.
Gyere ide.
Igenis, tábornok úr.
Az öreg odafordult Boa Bertolo grófhoz. Leoldotta a kapitány melléről a Szent Lajos rend keresztjét, és föltűzte a tüzér kabátjára.
A tábornok úr.
És most főbe kell lőni ezt az embert.
Tessék, hogy engem?
Hanyagsága veszélybe sodorta az egész hajót. Halál arra, aki hibát követel az ellenség előtt. Ott nincs helyrehozható hiba. Jutalmat a bátorságért, büntetést a hanyagságért. Vigyétek!
Hát de kérem!
Boa Bertolo gróf intésére két matróz leszállt a hajó közbe, és fölhozta a halottas zsákot. A hajó papja, ki az indulás óta folyvást imádkozott, szintén velük jött. Az őrmester kiválasztott 12 katonát a sorrendből, és fölállította őket kétfelől hatosával. A tüzér szótlan lépett a két sor közé. A pap a kereszttel az ő oldalához állt.
Indulj! Tűz!
La Vieuville. A Vandénak van vezére.
A tenger egyre jobban háborgott. La Vieuville, akit jó kedve nem szokott cserben hagyni veszély idején sem, megszólította Gacoalt, a kormányost.
Nos, kormányos, az orkán kereket old. Egy kis nátha, ennyi lesz az egész. Majd csak kiheverjük. És legalább szelet kapunk.
Az Isten kezében vagyunk.
Kapitányi napló, 1793. június 17-e. Az ágyú elszabadulásának napján a tenger egyszer csak kitárult. Keleten valami halvány fény derengett. A megviselt, roncsolt hajó alig engedelmeskedik már a kormánynak. És ha mindez még nem lenne elég, amíg az elszabadult ágyú dühöngött, az alatt a hajó, anélkül, hogy észrevettük volna, letért az eredeti útjáról. 8 hadihajó állja utunkat balról, jobbról egy félelmetes, roncsokkal tarkított kőszírt.
A Menkié szírtnél vagyunk, kapitány.
Melyik oldalon?
A rosszabb oldalon.
Mi a fenék?
Szírtel járunk.
Lehet-e horgonyt vetni?
Meghalni mindig lehet. Ez a Menkié. A kacagós irány szokott itt megpihenni, amikor Hollandiából jön.
Ismeri ön azokat a vitorlákat? Szabályos csatarendbe álltak. Francia hajóraj lenne?
Az ördög hajóraja.
Ott van az egész cirkáló hajóraj?
Nem, a többi csavarog az egész part hosszában és kémkedik.
Egy 3 emeletes hajó, 2 elsőrendű, 5 másodrangú.
Hanem én is kikémleltem ám őket.
Jó hajók. Megfordultam rajtuk.
Én meg közelről láttam. A világért össze nem téveszteném. Itt a fejemben a képük.
Megismeri azt a magas márkányú hajót?
Igen, parancsnok. Az a Condor.
128 ágyú. Ilyen hajóból 2. Meg az 5 másodrangú, az összesen. Lovag! 380 ágyú áll velünk szemközt.
Se baj.
Ön a szemléről jön. Hány harcképes ágyunk van még?
9.
Se baj.
Jelentem alásom, parancsnok úr, én sohasem bíztam a Claymore-ban. Mindig bosszantó, ha az embert lóhalálban átteszik olyan hajóra, amelyik nem szereti. Angol hajó és francia legénység bajosan férnek meg együtt. Az az istenverte ágyú eléggé megmutatta. Bevégeztem a szemlét. A horgonyok jók, nem öntött, kovácsolt vasból vannak. A kötelek kitűnők, könnyen kezelhetők, megvan a rendes hosszúságuk. Lőszer van bőven. 171 lövést lőhet ágyú.
Mert csak 9 ágyunk van már. Lelkemre mondom, nagy kedvem van elsütetni az ágyúkat, hogy mi kezdjük meg a harcot.
Ez is egy neme a kacérságnak?
Az utas nem távozott a fedélzetről. Hidegen, közönösen nézte, mi történik. Boa Bertoló odalépett hozzá.
Uram, az előkészületeket befejeztük. Megadni magunkat az ellenségnek, vagy elveszni a szirteken. Nincs más választás. Csak egy út van még. Meghalni dicsőséggel. Meghalni azonban a mi kötelességünk csupán, nem az öné. Ön a királyi hercegek választotja. Önre nagy küldetés vár, hogy vezérelje a vandéi harcot. Ha ön meghal, úgy lehet a monarchiának is vége. Köteles tehát élni. Nekünk azt parancsolja a becsület, hogy maradjunk. Önnek, hogy meneküljön. Úgy van, tábornok. El kell, hogy hagyja a hajót. Rendelkezésére áll egy ember és egy csónak. Nem lehetetlen, hogy egy kis kerülővel elérje a partot. Még nem virrat meg egészen, a hullámok magasak, a tenger sötét, meg fog menekülni.
Értem, kapitány.
Katonák és matrózok. Ez a férfi, aki itt köztünk áll, a királyt képviseli. Ránk bízták, őrködnünk kell a biztonsága fölött. A francia trónnak szüksége van rá. Királyi herceg híján ő lesz Vandé vezére. Ha megmentjük a vezért, mindent megmentettünk.
Igen, igen! Igen!
Hurrá!
Őrá is nagy veszélyek várakoznak. Nem olyan könnyű a parthoz jutni, kell mellé egy evezős. A mi számunkra nincs menekvés. Az ő számára igen. A csónak odább evez, az ellenséges hajó meg nem látja. Különben is ez idő alatt szerzünk mi neki mulatságot. Tetszik?
Igen, igen!
Hurrá!
Minden perc drága. Ki hát köztetek az a derék fiú, aki vállalkozik a nagy munkára?
Én, kapitány!
Pár perccel később az egyik csónak távozott a hajótól. A csónakban két ember ült, hátul az öreg utas, elől a matróz. Az éji homály kedvezett a kísérletnek. A matróz a kapitány utasítása szerint erélyesen evezett a szírt felé.
Szökni sem éppen rossz az aladik. Vízbe fulladni meg nagyon pompás.
Uram, félre már most a tréfával. Király tengerészei, föl a fehér zászlóval a főárbócra. Az utolsó nap virrad ma ránk. Tűz!
A Claymore tüzet okádott a nyolc hajóra. A félkörben álló hajó raj minden ütege viszonozta azt. Tűzbe borult az egész láthatár. A két férfi ez alatt a csónakban némán hallgatott. A matróz, aki a csónakkal a megmentésre vállalkozott, bevezett a szorosba. A csónakot itt nem érhette már utol az ellenség, de a legnehezebbje hátra volt még. Ekkor a végtelenség, a némaság közepette fölemelve sápadt arcát a férfi, aki a csónak elején ült, rászegezte szemeit az öregre.
Én a testvére vagyok annak, akit ön főbe lövetett.
...1793, vagy a polgárháború. Hangjáték sorozat Victor Hugo regényéből az első részt hallották. Narrátor Major Melinda, Bois Bartoló, Kardos Robert, La Vieville, Kaszás Gergő, őrmester Kocsis Gergely, Michel Ubrankovics Júlia, markotányosnő Parti Nóra. Közreműködött Revicki Gábor, Feszbaum Béla, Kolovratni Krisztián, Hamvas Dániel, Schneider Zoltán, Vida Péter, Ódor Kristóf, Endrődi Regő és Holló Zsadányi Norman. Fordította Aranyosi Pál. A felvételt Jantyik Csaba és Jantyik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Dramaturg Espap Máté. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.